Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jövő vasárnap, május 18-án 10 órakor a Szentpéter téren Péteri szolgálatának kezdetét jelentő szentmisén fog elnökölni 14. Leó pápa. Fontos tudni, hogy ez egy szimbolikus szertartás, a pápa akkor megkezdi hivatalosan a szolgálatát, amikor elfogadja a bíborosok döntését, hogy pápává választották. Május 21-én tartja meg az első szerdai általános audienciáját. A krisztusi tanítást képviselő egyház missziójára ott van a legsürgetőbb szükség, ahol a mai társadalom drámái zajlanak, az élet értelmének elvesztésétől a család válságáig, mondta homíliájában 14. Leó pápa, amikor első szentmiséjét mutatta be megválasztása után a Sixtus kápolnában. Ahogy fogalmazott, az egyház világító torony legyen, melybe világítja a világ éjszakáit. Kiutasított Magyarország 2 diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet, mert a kormány nem tűri a folyamatos lejárató akciókat, közölte tegnap a külgazdasági és külügyminiszter. Válaszként Kijev arról döntött, 2 magyar diplomatának 48 órán belül el kell hagyni a Ukrajnát. Előzőleg Szijjártó Péter a közösségi oldalán arra a hírre reagált, amely szerint Kijev 2 ellenséges magyar kémet leplezett le és vett őrizetbe Kárpátalján. A tárcvezető szerint Ukrajna magyar ellenes propagandát indított, mert Magyarország békét akar. Titkosszolgálati források az Indexnek megerősítették a Telex azon információját, hogy egy tokai radar több Magyarország légterébe belépett drónt észlelt, és azok közül egyet a magyar honvédség le is lőtt. Az eszközök Ukrajnából érkezhettek. Az Index cikke szerint a két ország titkosszolgálatai hónapok óta játszmáznak egymással. A lejárató akciókat nem hagyjuk szó nélkül, Magyarország megvédi magát, írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő közölte, a magyarok most döntenek Ukrajna uniós tagságáról, ez nem tetszik sem Brüsszelnek, sem Kijevnek. Magyarország megvédi magát, a szükséges lépéseket megtesszük, tette hozzá. A Fehérház szerint Donald Trump amerikai elnök jó és produktív telefonbeszélgetést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, azt követően, hogy az ukrán törvényhozás jóváhagyta az Egyesült Államok és Ukrajna között létrejött az ásánykincsekről szóló gazdasági megállapodást. Caroline Lewitt, az elnöki hivatal szóvivője közölte, Donald Trump hétfőn kezdődő közel-keleti útja során nem jön létre találkozó Vladimir Putyin orosz elnökkel. Megerősítette, hogy Svájcban közvetlen tárgyalás kezdődik az Egyesült Államok és Kína között a kétoldalú kereskedelemről és a vámokról. Nyugati vezetők bejelentették, hogy Kijevben találkoznak az ukrán elnökkel. Az ukrán fővárosba utazik Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Donald Tusk lengyel kormányfő. A közlemény szerint megerősítik országai további támogatását az Oroszország elleni háborúban. A látogatással nyomatékot kívánnak adni a 30 napos tűzszünetre vonatkozó felszólításoknak is. Pakisztán bejelentette, hogy több rakétát lőttek ki indiai célpontokra, megtorlásként, miután India 3 pakisztáni légitámaszpont ellen intézett légicsapást. A két atomhatalom közötti konfliktus szerdán eszkalálódott, eddig közel 50 halálos áldozat lehet. India egyes területein arra utasították a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A madarak és fák napját ünnepeljük ma. Az Agrárminisztérium kiemelte, a kormányzati intézkedéseknek, a szakmai programoknak és a lakossági összefogásnak köszönhetően az elmúlt években számos eredmény született, több veszélyeztetett madárfaj állománya is stabilizálódott vagy nőtt, vagy például a globális folyamatokkal ellentétben hazánkban a negatív erdőtelepítési tendencia megfordult, 2019 óta több mint 184 millió fát ültettek el az állami erdészeti társaságok és a magánerdőgazdálkodók. A természetvédelem további megerősítésére 42 milliárd forint uniós támogatásból 60 projekt indul. Gál Tibor egri borász vehette át idén a Borászok Borásza díjat, tegnap este Budapesten a Súlyog Tamás köztársasági elnök fővédnöksége mellett rendezett díjátadó gálán. Idén 19. alkalommal adták át az elismerést. Rókusvalvi Pál kormánybiztos szerint a bor elsősorban kultúrát és nem alkoholt jelent, úgy véli, a magyar nedű túlélésének záloga a kultúrált fogyasztás népszerűsítése. Végül az időjárásról, frontális felhőzet vonul át az országon északkeletről dél-délnyugat felé haladva, Mögötte észak felől gyorsan csökken majd a felhőzet, legtovább délnyugaton marad felhős az idő. A Dunától keletre elszórtan, a Dunántúlon csak helyenként várható eső, zápor. Az északkeleti északi szél megélénkül, néha meg is erősödik. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Hajnalban országos hidegrekord született, nyírtasson mínusz 4,4 fokig süllyedt a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozmavíz Keleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsikivet elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Számos európai országban május 8-át a győzelem napjaként ünneplik, Oroszországban május 9-én ünnepelnek. Ennek oka, hogy a náci német hadsereg ezekben a napokban írta alá a feltétel nélküli kapitulációt. Hogy mi történt ezekben a napokban és hogyan jutottunk el a fegyverszünetig, erről beszélgetünk most dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és hát igen, már az elmúlt hetekben beszéltünk itt májusi eseményekről is. Szerintem egy-két fontos dolgot érdemes megismételni a győzelem napja kapcsán. Hát április 30-án tűzik ki a szovjetek a berlini Reichstagra vörös zászlót, kb. Egy hetes nagyon erőszakos ostrom után foglalják a német fővárost. Ugye Hitler ekkor lesz öngyilkos feleségével, és érdekes, hogy május 1-én Goebbels veszi át ugye az irányítást, és a Szovjetunióhoz fegyverszüneti kérelmet intéz. Tehát ez már nagyon bátor, merősz és kicsit irracionális lépésnek tűnik. Sztálin egyértelműen elutasítja, és feltétel nélküli megadást követel tőlük, ami azt jelenti, hogy Goebbels megpróbált esetleg különböző kéréseket vagy kívánságokat felsorolni. És ezen napon lesz, hogy Goebbels a családjával együtt öngyilkos. Május 2-án pedig már elkezdődnek ez a részleges megadás, különösen Észak-Olaszországban. Egyébként is ugye a német csapatok, amikor bekerítik őket ugye a nyugati szövetségesek vagy a szovjetek, akkor leteszik a fegyvert és hadifogságba kerülnek, de olyan, hogy egy országon belül az ottani német főparancsnok, tehát teljesen önhatalmulag utasítást ad a katonáknak, hogy tegyék le a fegyvert, ez talán Olaszországban kezdődik május 2-án. És ami érdekes, hogy 3-án pedig még alakul egy Hitler és Goebbels halál után egy ideiglenes náci kormány, mellette pedig Karl Dönitz lesz az államfő. Tehát az utolsó napokban még a túlélésért valamit megpróbálnak tenni a náci politikusok, akik mérsékeltnek gondolják magukat Hitlernek a bukása után, vagy a halála után. Ezt az ideiglenes náci kormányt, mert természetesen nem ismerik el a szövetségesek, egyébként május 23-ig létezik ez a kormány, és akkor tartóztatják le az amerikaiak Dönitzet és ennek a kormánynak a tagjait. És ekkor lesz majd később Himmler is öngyilkos brit hadifogságban. Tehát érdekesek, és nagyon sűrű a májusnak az első hete. Május 4-én Németországban is elkezdődik a részleges megadás, Hollandiában, északnyugaton, ott az északi tengerpart vidékén, Dániában tömegesen teszik le a fegyvert a németek, Montgomery brit tábornok előtt elsősorban. Tehát ez is nem egy összehangolt, nem egy szervezett kapituláció. Itt is próbálnak taktikázni a németek, mert azt próbálják elérni a britekkel szemben, hogy ők beszüntetik a harccselekményeket az angolokkal, amerikaiakkal, franciákkal szemben, de engedjék még nekik a nyugati szövetségesek, hogy keletre vonuljanak és folytassák a háborút a Szovjetunió ellen. Az utóbbi évtizedekben, ugye már hidegháború hatására is, kiderült, hogy voltak olyan német tervek, vagy olyan elképzelések, hogy esetleg az angolok amerikaiakat támogatják a Szovjetunió terjeszkedésével szemben. A németek arra próbáltak rájátszani, hogy az angolokat, amerikaiakat, franciákat megijesszék a szovjet hódítással, és felajánlják nekik a szolgálataikat.
Volt ebben bármiféle reális esély, hogy megvalósulhat?
Akkor nem, de most már tudunk olyan nyilatkozatokról, hogy egyes nyugati politikusok egész magas szinten azt mondták, hogy a német hadsereget nem kell teljesen lefegyverezni, mert esetleg ez a világháború átalakulhat egy ilyen szovjet és nyugati fegyveres konfliktussá. Hogyha ugye a szovjetek nem képesek megállni a Németország legyőzése után. Tehát a németek már nácik az utolsó hetekben látták ezt, hogy repedezik a szövetségeseknek az összefogása. És erre próbáltak játszani, de az angolok, amerikaiak annak ellenére, hogy szemre kísérték a szovjeteknek a lépéseit és az előrenyomulását, nem voltak hajlandók a nácikkal barátkozni, vagy őket szövetségesként tekinteni ebben a helyzetben, illetve teljesen lefegyverezték őket.
Belejátszott, vagy közrejátszott ebben az is, hogy ugye múlt héten pont beszéltünk a koncentrációs táborok felszabadításáról, és amit ott tapasztaltak?
Valószínűleg igen. Látva, hogy milyen borzalmakat követtek el, azokkal a katonákkal, azzal a hadsereggel, amely ugye milliókat, vagy százezreket gyilkolt le, nem voltak hajlandók a szövetségesek egyik hónapról a másikra barátkozni, vagy szövetségesként tekinteni. Ez érdekes probléma, akár a Szovjetunióval szemben, az átállás esetén. Szóval ez nem átállás volt, nem úgy tekintettek rá a szövetségesek, hanem ez feltétel nélküli megadás. És azt is nyilvánvalóvá tette Eisenhower is, mert ebből a szövetségesek nagyon komolyan megegyeztek, hogy külön békét nem kötnek a tengelyhatalmakkal. Egységes feltételek alapján kell mindenkinek aláírni a fegyver letételt. Akár a magyar kormány is, ugye Kállai Miklós idején, akár a többiek is, a Németország csatlósa is próbáltak kicsikét taktikázni, kicsikarni maguknak kisebb-nagyobb feltételeket, de végül is volt egy közös nyilatkozat, amit aláírt Stalin is, meg Roosevelt is, meg Churchill is, hogy feltétel nélküli megadást fogadnak el. Tehát nincsenek olyan helyzetben se a németek, az olaszok egyik csatlós ország sem, hogy bármit kérjenek, vagy bármilyen kívánságot terjesszenek elő. Ez egy olyan borzalmas háború volt, és olyan bűnöket követtek el, hogy ez tényleg a teljes megadásig kell folytatni, mondták a nyugati szövetségesek, vagy ugye ekkor már Egyesült Nemzeteknek nevezik őket ugye az áprilisban kezdődött konferencia hatására. Érdekes, hogy ami megint már a jövőben mutat, hogy pont május 4-én már a felszabadított Kölnben Konrad Adenauer lesz a polgármester, ami azt jelenti, hogy az amerikaiak megbíztak benne, mint olyan politikusban, aki ugye nem támogatta a náci rendszert, és ugye majd meg egy újabb korszaka lesz Adenauernek, mint az NSZK egyik legsikeresebb kancellárjának. Ez azt bizonyítja, hogy Adenauer háború alatt Németországban tiszta, vagy legalábbis nem kompromitálódott politikusnak tűnt. Megbíztak benne. Aztán 5-én Május 5-én Dánia, Hollandia is felszabadul, ugye ekkor szabadítják fel Mauthausent is az amerikaiak, amiről szintén beszéltünk, és igazából május 7 lesz majd az első ilyen előzetes kapitulációnak a megkötése.
Ez az első változata a feltétel nélküli kapitulációnak, ez mit tartalmazott?
Franciaországban Reims városában írják alá Alfred Jodl vezérezredes a Wehrmacht teljes kapitulációját. Ez is azt a német taktikát jelzi, amit már az előbb kifejtettem, hogy a szoveteket valahogy kihagyni, vagy a szoveteknek a szerepét csökkenteni ebben az eseményben, hiszen egy Szuszlop Parov nevű szovjet tábornok képviseli a Szovjetuniót, akit alacsony rangúnak tartanak Moszkvában, és mindenfajta kifogásokat támasztanak a szovjetek, amikor jelentik ennek az okmánynak az aláírását, és ragaszkodnak hozzá, hogy a német szárazföldi erők, a légierők, a tengerészet főparancsnoksága is, és a legfőbb parancsnokság is írja alá. A szovjetek erre hivatkozva nem ismerik el teljes értékűnek ezt a Reims-i kapitulációt, vagy a Reims-i okmányt. Tehát meg kell erősíteni más felsőbb rangú német főparancsnokoknak is. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ki akarják élvezni a győzelmüket, a diadalukat a szovjetek igazából. Tehát erre majd kicsikét később kerül sor. Közben a hadi események is folytatódnak. Tudunk róla, hogy május 5-én jobban ki a prágai felkelés az ottani német megszállókkal szemben. Igaz, hogy 8-án megkezdi a Wehrmacht a kivonulását, de 12-én hagyják el a német egységek igazából Prágát. Talán azért ez a legutolsó hadművelete a második világában. A közben május 6-án szovjetek bevonulnak Breslauba, ugye már Wroclaw lesz később a neve, 9-én szabadítják fel Ausztriába az utolsó koncentrációs tábort, erről is volt már szó, Tudhofi táborról, de még május 15-én Szlovéniában is vannak fegyveres összetűzések, tehát ebből is látszik, az utolsó heteknek az eseményei elég zavarosak. Egyrészt diplomáciai téren zajlanak az események, a tárgyalások, és inkább a katonai vezetés tagjai között, másrészt pedig ugye még helyi szinten még vannak összecsapások, összetűzések, utóvédharca a német hadseregnek. Hát ha megnézzünk egy korabeli térképet, az elég meglepő, hogy van még egy ilyen keskeny háromszög, ami valahonnan Szlovéniától indul az egyik szára, a másik meg Észak-Olaszországból, és ott valahol Prágánál ér össze, ami azt jelenti, hogy amikor aláírják május 8-án ezt a másik kapitulációt, akkor Ausztria egy részében, meg az Alpokban, illetve Csehországban még jelentős német katonaság koncentrálódik.
Mi történik a hadsereggel?
Hát tulajdonképpen demoralizálódik, megszűnik az egységes vezetés, ez a ideiglenes kormány, amiről beszéltem, ez már nem képes hatni a hadseregre, de ez ugye Hitlertől mindenki tartott, mindenki félt, és most meg, hogy ugye elveszítette vezérét a birodalom, meg a legfőbb parancsnokát a hadsereg, most hirtelen kiderül, hogy a német tábornokok, a német katonai vezetés meg van zavarodva, vagy nem tudja, hogy mi lenne a legjobb lehetőség. Hát nem rögtön teszik le a fegyvert, amikor megtudják, hogy meghalt a Führer, hanem még próbálnak utóvédharcokat folytatni, visszavonulni a Németország belseje felé, illetve alkudozni a szövetségesekkel, nem is a szovjetekkel, mert tudják, hogy tőlük nem nagyon számíthatnak semmiféle megértése vagy kegyelemre, inkább az angol, amerikai hadsereggel, és meg a franciától is óvakodnak, mert ugye ez a francia-német visszáll az elég ellenséges volt a korábbi évtizedekben.
Hadifogolytáborba kerülnek?
Természetesen. Németország területén is felállítják a hadifogolytáborokat, a különböző hadseregek, ilyen gyűjtőtáborként, ott is különböző elbánásban részesülnek a foglyok. A nyugati hadifogság nem csak a magyar honvédek, hanem németek is azt mondják, hogy a francia fogság volt a legbrutálisabb. Ott voltak a legrosszabb az életkörülmények, az étkezés, a szállás. A franciák erre a legkevesebb gondot fordították. Amerikai és a brit hadifogság elfogadható volt. Az is előfordult még, hogy amikor megadta magát egy nagyobb alakulat, például ugye a nyugat felé visszavonuló magyarok, akkor a briteknél esetében tudunk ilyet, hogy a brit tisztikar meg a magyar tisztikar megegyezett, hogy például a tisztek megtarthatták az oldalfegyvereiket. Leadták a nehéz fegyverzetet, meg a kézi fegyvereket, tehát az angolok lovagiasan próbáltak a magyarokkal bánni, és a németek esetében nem volt ilyen engedmény. Amit tényleg fantasztikus, még arra is van példa egy-egy helyen, hogy a brit hadsereg a magyar honvédeket kéri fel, hogy ilyen rendőri feladatokat lássanak el egy-egy német városban. Gyakorlatilag fogolykatonákról van szó, és mivel a briteknek tovább kell vonulni, vagy kisebb alakulatot állomásoztathatnak egy német városban, ezért az ott lévő magyar foglyokban megbíznak annyira, hogy ezek ott megértik magukat a német lakossággal, tudnak beszélni is velük, és esetleg segítenek a romok eltakarításában, vagy a közbiztonság fenntartásában, hogy ne lennének éjszaka fosztogatás, vagy rablás a szétrombolt német városban. Tehát beszéltem ugye a dániai eseményekről is az elmúlt héten, azt hiszem, de nagyon különös a nyugati hadifogság. Szovjet hadifogsággal rengeteget foglalkoznak, könyvtárnyi irodalma is van, és ez tényleg megrázó volt, tragikus volt, és tényleg traumatikus volt. De a nyugati hadifogság erős készültek egyébként interjúk meg 1980-as, 90-es években is a túlélőkkel, de valahogy ez háttérbe szorult Magyarország esetében is. Na, minden esetre a 8. éjszaka lesz, amikor végleges fegyverletételi okmányt aláírják.
És ezért ez a győzelem napja. A Szovjetunióban miért május 9-e?
Igen, mert éjszaka írják alá. Úgy mondjuk, hogy 8-áról 9-ére virradó éjszaka, ez már tényleg a teljes német hadsereg megadásáról szól. Wilhelm Keitel tábornok írja alá, és ott van a Friedeburg vezérezredes a haditengerészettől, meg ott van Stumpf vezérezredes a légierőtől is, úgyhogy minden fegyvernem, legfőbb parancsnoka elfogadja, aláírja, és ez már mindenképpen hitelesnek tekinthető a szovjetek szemében. És nem is beszélve arról, hogy a legendás és félelmetes Zsukov marsal képviseli a Szovjetuniót, aki ugye ki akarja élvezni minden percét ennek az eseménynek. És ráadásul a berlini szovjet főhadiszálláson történik az esemény, és egy jelképes Karlshorst nevű városrészben, és ma is múzeum van még ott, mert be van rendezve az a terem, ahol aláírták ezt a fegyverszünetet.
Tehát teljesen megalázzák a németeket ezzel.
Igen, bár talán az angolok, amerikai, franciák jelenlét egy kicsikét tompítja, mert hogyha Sztálinon múlt volna, meg Zsukovon múlt volna, még megalázóbb lett volna, még emlékezetesebb lett volna az esemény. Hát a németek gyorsan szeretnének ezen túl lenni, alig 15-20 percig tart az egész, hát mint a trianoni békének az aláírása is körülbelül ennyi időt vett igénybe. És ez az, ami 9-én 0 óra 16 perckor ér véget. Mire mindenki aláírja, az összes magasrangú tiszt, az interneten látszik az okmány, hogy hány aláírás van rajta. Ez van 0 óra 16 perckor, és ez Moszkva idő szerint ez már 1 óra 16 percnek számít. Tehát már mindenképpen 9-e. Egyébként maga az aláírási ceremónia az korábban kezdődött meg az előkészítése még 8-án éjszaka. Tulajdonképpen az idő eltolódás miatt van az, hogy Moszkvában 9-én, Nyugat-Európában pedig 8-án emlékeznek erről. És ennek most már 2025-ben szerintem van valami politikai meg ideológiai jellege is, állásfoglalás vagy hitvallás. Tehát azok az országok, amelyek 8-án emlékeznek a VE Day-re, ugye angolosan a Victory in Europe napra, azok 8-án tartják az ünnepségeket, és ennek van egy ilyen üzenete, hogy Nyugat-Európához alkalmazkodnak, illetve a demokráciát, a parlamentarizmust és a piacgazdaságot fogadják el. Még ugye Szovjetunió utódállamai, akik 9-én ünnepelnek, azok mind a mai napig Moszkvának elfogadják a támogatását és az irányítását. Azért mondom, hogy van most is ennek egy ilyen politikai vagy ideológiai jelentősége. Sok volt szocialista ország is 8-án szokott emlékezni.
Szlovákia is, ha jól
így van.
Emlékszem.
Csehország mindenképpen, de utána a balti államok is biztos. Lengyelországban nem vagyok biztos, de Csehország, Szlovákia mindenképpen. Hát nálunk nem tudok jelentősebb.
Nekünk április 4-e jutott sokáig.
Én pont azon gondolkoztam, hogy gyászolni még csak-csak tudunk, meg a gyász kapcsán emlékezni, meg önsajnálatba magunkat bele nyomni, de méltósággal emlékezni az, hogy nem megy. Mint hogyha kellene bűnbakkeresés, meg kellene hozzá valami önkritika, ami nem az erősségünk. Jó, most persze megint egy más kérdés, hogy nekünk mind a két világháború katasztrofális vereséggel végződött. De ettől függetlenül ebből is lehet tanulni. Hogyha megemlékeznek egy-egy eseményről, akkor ilyenkor mindig érdemes felidézni ennek az okait, vagy az előzményeit. Úgy, ahogy ugye van most már Nemzeti Összetartozás napja is, és ilyenkor is hát az az érett és az a 21. századi gondolkodás, hogy ilyenkor nem nosztalgiázni kell, Trianon kapcsán, hanem itt is igazából nevében benne van, hogy a határon túli magyarok felé kell nyitni. És újra tudatosítani kell, hogy nemzettársaink élnek határokon kívül is. De ugyanígy az első világháború végének, vagy a második világháború végének is lehet egy modernebb és 21. századi üzenete. Nálunk is véget ért a háború, és most nem azt jelenti, hogy április 12-ére kell áttenni a megemlékezést április 4 helyett, hanem valami más szimbolikus esemény is kifejezheti azt, hogy végül is ez a borzalom Magyarország számára is véget ért. Még akkor is, hogyha esetleg egy másfajta rossz, másfajta elnyomás következett utána. Szerintem, ha már szót ejtettünk ugye a május 8-ai vagy 9-ai kapitulációról, akkor szerintem röviden tekintsük már ezt az okmányt is, ami alig 6 pontból áll egyébként, és az első pontban már leszögezik, hogy feltétel nélkül kapitulálnak a szövetségesek főparancsnok és egyidejűleg a Vörös Hadsereg főparancsnoksága előtt is. Ugye, ami azért érdekes, mert nem volt közös parancsnokság. Tehát a nyugatiak, Eisenhower tábornok alá tartoztak ezek a csapatok, a Szovjetunió viszont külön tevékenykedett, bár volt valami kommunikáció két hadseregcsoport között. A másik pont arról szólt, hogy kiadják haladéktalanul a parancsot a fegyveres erőknek, hogy 45. május 8-án 23 óra 1 perckor már szüntessenek be minden katonai hadműveletet. Tehát ez is azt bizonyítja, hogy május 8-a igazából elvileg fegyverszünetnek a kezdete, már ugye beszéltük, hogy még akár heteken keresztül folytatódtak az összecsapások. Aztán a harmadik pont arról szól, hogy a német parancsnokság továbbítja a szövetségesek parancsét a lakossághoz, a civil hatóságokhoz. Tehát a hadsereg segíti, hogy a megszállás mind nyugat, mind Kelet-Németországban zavarmentes legyen. Aztán a negyedik pont szerint azt fogadják el, hogy olyan általános kapitulációs okmány is létrejöhet, amelyet Egyesült Nemzetek részéről vagy nevében előírnak Németország, valamint a német fegyveres erők egészére vonatkozóan. Tehát kiegészítő rendelkezések lehetnek, és ugye itt már Egyesült Nemzeteknek nevezik a szövetségeseket. Aztán az ötödik pont röviden annyi, hogy esetleg meg fogják tenni az általuk célszerűnek tartott megtorló egyéb intézkedéseket is, hogyha a németek, a német alakulatok, a német csapatok nem tartják be a fegyverszünet rendelkezéseket, vagyis folytatják, lőni fognak rájuk. És a végén, ami a hatodik, igen érdekes, hogy a jelen okmány angol, orosz és német nyelven készült, de csak az angol és orosz szöveg a hiteles. Kelt Berlinben 45. május 8-án. Ami azt jelenti, hogy belekapaszkodhatnak mindenfajta úgynevezett szakértők, hogy most akkor mennyire volt érvényes, mennyire volt nemzetközi jogilag elfogadott. Ugye szeretik az ilyeneket boncolgatni sokan a trianoni béke kapcsán is, hiszen csak hogy angol meg orosz. Miközben ugye tudunk, hogy még a francia tábornok is részt vett az aláírási ceremónián. A német hadsereget is legalább 4 nagyon magasrangú főtiszt képviselte. Az meg a másik befejezésképp egy végül is, az, hogy most mikor ünnepelték, ezt most hagyjuk, mert nagyon bonyolult a Szovjetunióban is volt, amikor nem volt ünnep, igazából 1965-ben lett ez munkaszüneti nap. Sztálin megszüntette ennek a munkaszüneti jellegét, viszont a szovjet kommunista diktatúrának egy legitimáló ünnepe volt, ami azt sugallt, hogy a háborús győzelem bizonyítja a kommunizmusnak a felsőbbrendűségét. Tehát Sztálin éveken keresztül azt ismételgette, hogy csak a kommunizmus, csak a Szovjetunió volt képes legyőzni a náci Németországot. Kisajátítja tulajdonképpen a győzelmet, a diadalt. Nem tagadja, de kisebbíti az angolok amerikaiaknak az érdemeit, és Sztálin ennek hatására újra megerősíti hatalmát. Tehát ez egy óriási erkölcsi, vagy nem is tudom milyen tőkét biztosít a kommunizmusnak, hiszen erre hivatkoznak, hogy a Szovjetunió több százezer főt áldozott a nácizmus elleni győzelemben, és világhatalom lesz, nagyhatalom lesz, és gyakorlatilag bármit megtehet ezek után, mert a vérével szolgálta meg a diadalnak a kihasználását. Ez már eléggé vitatottá teszi, meg kétessé teszi a dicsőséget, hogy ha valaki ugye a győzelmet megpróbálja belpolitikai vagy másfajta külpolitikai célokra kiaknázni.
És most mérleget vonunk, akkor kijelenthetjük, hogy a modern kornak a legborzalmasabb háborúja volt a második világháború.
Ez így van, és fejekben még nem ért véget, hogy az emlékek tovább éltek mind a mai napig, vannak még túlélők is, akik még személyesen is emlékeztek gyerekfejjel, vagy nagyon picike gyerekként a menekülésre, vagy a bombázásokra, vagy legalább a szüleik, nagyszüleik állandó emlékei beléjük ívódtak, úgy nőttek fel, hogy hétről hétre hallották 1944-45-nek a borzalmait.
Még a mi generációnk is, pedig mi azért nem vagyunk annyira idősek, de a nagyszüleink, sőt, van akinek szülei, még átélték. Én is hallottam olyat, hogy az utolsó olyan generáció, még a miénk egyébként, aki a második világháború áldozata. Mert hiszen a nagyszüleinkkel jó esetben az ember szinte minden nap találkozik. Besegítenek gyermeknevelésbe egyéb. És ugye, ahogy említette, valóban minden nap hallottuk a háború borzalmait, mert olyan sok hatás volt egy egész generációnak, amit nem lehetett letenni 1945. május 8-án vagy 9-én.
Így van, és olyan fényképek vettek körül bennünket, olyan tárgyak, olyan emlékek, olyan személyek, akik el tudtak éneket mondani, még akkor is, hogyha sokszor azt mondta, hogy gyerekek előtt nem szabad bizonyos szörnyűségekről beszélni. Ez egy másik történet, hogy a háború után felnőtt generáció hogyan áll hozzá az eseményekhez. Voltak félelmek ezzel a kapcsolatban, hogy akiknek már semmilyen élményük nincsen még pici korukból sem a háborúról, azok felelőtlenebbek lesznek, meg gondatlanabbak lesznek később, és hajlamosabbak lesznek megint mindenfajta szélsőséges eszmére. Ez egy másik történet, de azt hiszem, hogy a tudományoknak, a történettudománynak és a médiának óriási a felelőssége ebben, és különösen a történettudománynak kell minden nap reggeltől estig megmérkőzni a médiával és a politikai propagandával, hogy a másik világháborúnak a borzalmait felettessék el, és emlékeztessék rá az emberiséget és a nemzeteket a békének a fontosságára és a törékenységére.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Bugler, tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marley. With me, Lily Marley. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new. For you, Lily Marley. For you, Lily Marley. When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene. My love for you renews my might. I'm warm again.
Elhangzott műsorunkban dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docensével beszélgettünk május 8-a kapcsán a győzelem napjáról, a második világháború végéről, befejezéséről. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében. A műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket a mai műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna. Az állami, városi és más egyéb kitüntetésekben többek között az a jó, hogy olyan emberek áldozatos munkájára is felhívja a figyelmét, akikre nem is gondolunk, holott sokszor munkájuk hozzátartozik a mi mindennapi életünkhöz is. Így van ez például Egerben a ProAgria díjak esetében is, hiszen többek között Oszlenci Krisztina, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pár könyvtárának főigazgatója is átvehette ezt a díjat a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Mai műsorunkban vele beszélgetünk. Sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Oszlánci Krisztinát, aki ugye nemrégiben ProAgria díjat kapott a várostól. Gratulálunk! Ha te azt a szót hallod, hogy könyv, vagy könyvtár, akkor mi az, ami eszedbe jut?
Elsősorban egy fantasztikus közösségi tér, ahol mindenféle szolgáltatásokat tudunk nyújtani azoknak az embereknek, akik hozzánk fordulnak. Nagyon régen túléptünk már azon a berögzült fogalmon, hogy a könyvtár az könyveknek a tára. Nyilvánvalóan nagyon sok nyomtatott szakirodalmat és egyéb dokumentumot tárolunk, de a szolgáltatások tárháza az gyakorlatilag az elmúlt 10-20 évben szinte mondhatom, hogy megháromszorozódott, ami mindennel foglalkozunk, illetve ugye a digitalizálás és a digitalizáció jótékony hatására az elektronikus elérhetőségek dokumentumaink száma is megtöbbszöröződött. Rengeteg olyan adatbázist érnek el nálunk az emberek, akár otthonról, a kanapéról is, ami eddig nem volt lehetséges. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a könyvtár, mint szó, az jóval-jóval többet jelent már önmagában, mint a könyvek tárát. Tehát számomra elsősorban egy közösségi tér.
Hogy látod, az embereknek mennyire sikerült követni ezt a változást, ami ez alatt a 15-20-25 év alatt bekövetkezett, akár a könyvtár, akár csak általában a könyvek, a digitalizáció kapcsán?
Én azt látom, hogy olyannyira felgyorsult a világunk minden tekintetben. Információ áramlás, információ keletkezés és annak a disszeminációja kapcsán is, hogy nagyon sokaknak ez egy kicsit nehezére esik, hogy ezt kövessék, vagy hogy helyesen eligazodjanak ennek a rengeteg információnak a sűrűjében, és talán mi könyvtáros szakemberek vagyunk azok, akik leginkább tudunk ebben segíteni, hogy mindenki eligazodhasson. Nagyon sokan nem tudnak például keresni. Az, hogy a közösségi média oldalait mindenki profi módon kezeli, az azt gondolom, hogy egy szórakoztató időtöltésnek kiváló. De amikor arról van szó, hogy kutatunk valamilyen témában, hogy komolyabb eredményeket szeretnénk letenni az asztalra, azért ott egy kicsikét más technikákat kell alkalmaznunk. Nagyon sokan nem tudják, hogy hol keressenek, hol találnak legális szakirodalmakat, vagy egyáltalán hogy fogjanak hozzá például egy ilyen kutatáshoz. Azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat tudunk segíteni. Elsősorban nyilvánvalóan egyetemi könyvtárként az egyetem hallgatói és oktatói számára nyújtjuk ezeket a szolgáltatásokat, de mivel nyilvános könyvtár vagyunk, és ezt nem győzöm minden fórumon hangsúlyozni, hogy mindenki bátran jöhet hozzánk, bármely korosztály megtalálhatja nálunk az elképzeléseit, ezért tudatosan foglalkozunk például a középiskolás korosztállyal is, hiszen ők a jövő egyetemistái, úgyhogy nagy örömünkre a szolgáltatásainkkal már őket is tudjuk támogatni.
Említetted, hogy akkor a mennyiségű információ áll most már az emberek rendelkezésére, hogy az abban való eligazodásban is kell nekik a segítség. Ugye szerintem egy átlagos hallgató mondjuk, hogyha arra gondol, hogy kutatni szeretne valamit az interneten, akkor mindenki a Google-re gondol, beírja, amit kihoz, stb. Holott van egy csomó olyan állomány, egy csomó olyan rendszer, amiben, hogyha tag tud lenni, vagy rajtatok keresztül hozzá tud férni, akkor specifikus kereséseket folytathat. Jól gondolom?
Így van, abszolút. többek között említettem az adatbázisainkat, nagyon sok olyan előfizetett adatbázisunk van, sőt, mondhatom, hogy országosan is élen járunk, tehát a nagy egyetemekkel is felvesszük a versenyt, amelyek valóban csak előfizetés útján elérhető tartalmakat bocsátanak a rendelkezésünkre. Ezt, hogyha valaki az olvasónk, akkor minden további nélkül eléri.
Ilyenkor ugye említetted, hogy nyilvános könyvtár vagytok, hogy mindenkihez próbáltok eljutni, mindenkit próbáltok bevonzani magatokhoz, amikor mondjuk ezekről a kutatásokról, vagy ezekről a területekről beszélünk, akkor is ennyire minden elérhető rajtatok keresztül, vagy kifejezetten mondjuk a főiskolának a szakjai karjait segítve is dolgoztok?
Elsődleges feladatunk ez. Viszont mivel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szak kínálata, immáron 6 karral rendelkező intézmény kínálata annyira széles és annyi mindent lefed, így a könyvtár gyűjteménye is minden irányban gyarapszik és kiterjed, tehát minden ilyen új akkreditált szak tekintetében igyekszünk az állományt is napra készíteni, illetve ahogyan említettem, ez nem feltétlenül csak állomány függő, hiszen mondhatom itt az egyéb szolgáltatásokat és ugye a korosztályokat említve, a babamama saroktól kezdve a kisgyermekeknek a játszó sarokig, és egészen a senior akadémiáig bezárólag, ahol kollégáim is oktatnak. Én azt gondolom, hogy nincs olyan korosztály, aki számára ne tudnánk vagy szakirodalmat, vagy elektronikus szolgáltatást, vagy valamilyen programot nyújtani.
Ahogy említed, hogy babamama sarok is van a könyvtáratokban, az ugye ezért is fontos lett, mert sokan már gyermekkel tanulnak, illetve mivel, hogy bárki bemehet hozzátok, csak úgy simán is fontos lehet, hogyha a gyerkőc el tud játszani, addig a szülő nyugodtan tud keresgélni a könyveitek között.
Így van, nagyon nagy örömet szokott okozni, hogy van ilyen kulturált lehetőség mindenki számára. A legutóbbi példa erre például a diplomaosztó, amikor rengeteg ember volt a liceumban, és láttuk a kisgyermekeseket, hogy keresik a lehetőséget, hogy hol lehet akár pelust cserélni, vagy megetetni a babócákat, és nagyon nagy örömmel fogadták, hogy nálunk erre van lehetőség.
Hogy látod egyébként? Én azt tapasztalom, hogy azok a területek, amelyek mondjuk vagy az érsekséghez kötődtek, gondolok itt a palotára, amikor ott megnyitott a kávézó, és így tovább, hogy vannak olyan terek Egerben még most is, amivel kapcsolatban az emberek úgy érzik, hogy nem mehetnek be, nem az ő területük, stb. Stb. És egy kicsit a líceum is ilyen. Hiába színházi előadás, rengeteg minden történik. Mennyire hat ez a könyvtára nálatok, mennyire áll fenn ez a helyzet?
Nagyon. Még mindig él a városban és a régióban is ez a sztereotípia, azt gondolom, hogy a Líceum csodálatos barokk épületébe csak bizonyos céllal lehet bemenni, és nem nyithat be bárki. Holott ez abszolút nem így van, hiszen az egyetemnek is számos olyan rendezvénye van, amerre tényleg várják a városlakóit, vagy aki érdeklődik ezek után a programok iránt, és ugyanígy van ezzel a könyvtár is. Nagyon érdekes, sokszor szoktam tőlem kérdezni, hogy hogyan tudunk lépést tartani a könyvtári fejlődéssel egy barokk környezetben. Természetesen sokkal nehezebb azokat a feltételeket megteremteni, amelyek egy 21. századi könyvtár működéséhez szükségesek, az adott fix térben, amin ugye nem tudunk változtatni. Tehát egy olyan könyvtár, akinek ezekre a funkciókra készült egy épülete meghatározott szempontok szerint, az ebből a szempontból jóval előnyösebb helyzetben van, hiszen mi is 3 szinten helyezkedünk el, az azt jelenti, hogy 3 teremben kell minket, hogy megkeressenek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy semmivel nem összehasonlítható érzés minden reggel megnyitni a Líceum óriási kapuját, és talán az elmúlt években már azt gondolom, hogy ez a rengeteg program és lehetőség, amivel megkerestük a hozzánk fordulókat, és lehetőséget biztosítottunk arra, hogy megismerjenek minket, ez talán már egy kicsit oldja ezt a berögződést. Óriási segítség még számunkra a Főegyházmegyei Könyvtárral történő igen szoros együttműködés, mondhatni, hogy baráti kapcsolatban vagyunk. Egyébként rendre összekevernek minket a látogatók, hiszen aki a Főegyházmegyei Könyvtár csodálatos barokk termét keresi, az sokszor kopog nálunk, és fordítva van, aki a jegyzeteket keresi náluk. De hát ez már olyan összehangoltan, olajozottan működik, hogy többek között a programjainkat is már mindig közösen szervezzük.
Beszéljünk egy kicsit a programokról.
Januári időszak az mindig csendesebb egy picit nálunk, hiszen az év eleje az mindenki számára inkább az adminisztratív elindulásról szól, illetve hát most zárva is voltak az épületeink, tehát a hallgatók is kevésbé voltak jelen a vizsgai időszak során. Most viszont azt gondolom, hogy elindult az élet, tényleg egy nyisgő-pesgő élet van már az egyetemi épületekben, Úgyhogy mi is igyekeztünk már megszólítani őket nem csak a könyvtári szolgáltatásokkal, hanem bizonyos programokkal is. Az egyik nagyon különleges számunkra, hogy az éves állandó kiállításaink mellett mindig vannak időszaki kiállítások is. Az egyik kedvencünk az Ez is én vagyok sorozatunk, amelyben egyetemi kollégák mutatják meg egy picit a másik oldalukat, mivel foglalkoznak még azon túlmenően, ami a főállásuknak megfelelő. És most éppen egy sűni kiállítás van nálunk, ami azt gondolom, hogy egy ilyen környezetben nagyon különlegesen hathat. Dr. Jászi Éva oktató kollégánknak a magángyűjteményét láthatják az érdeklődők. Említettem az éves kiállítást, hát most az intézmény 250 éves évfordulója kapcsán egy nagyon nemes és megtisztelő feladatot kaptunk, úgyhogy ebben az évben egész évben látogatható majd az intézménytörténeti kiállításunk. Nagyon különleges tablókon vezetjük keresztül az érdeklődőket az egyetem megalakulásától egészen a jelenig, illetve nagyon sok interaktív és modern elem is látható a kiállításban. Erről készült kisfilmünk is, de leginkább azt szeretnénk, hogyha eljönnének és megtekintenék mindezt. Terveink között pedig természetesen nagyon sok minden szerepel, így a közeljövőben mondhatom, hogy az országos programsorozathoz kapcsolódva a Zöld Hét keretében lesznek majd nagyon érdekes programjaink, ott elsősorban a gyerekeket várjuk, de természetesen maga az üzenet az mindenkihez szól, a természetvédelem, környezetvédelem témakörében. Aztán, ahogy haladunk előre az időben, ott a nyári időszak az egy nagyon gazdag időszak lesz ebben a tekintetben, hiszen várjuk a múzeumok éjszakáját, az ünnepi könyvhétre készülünk, illetve a szakmai együttműködéseink kapcsán említhetem, hogy tagjai lettünk ugye a fenntartóváltás után az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének, amelynek évi rendes vándorgyűlése az idén Egerbe látogat, úgyhogy az egy több száz fős nagy rendezvényünk lesz.
Egy ilyen rendezvényt hogy kell elképzelnünk? Tehát jó, persze konferencia, stb. Mindenkinek van róla valamiképp, hogy szokott ezt kinézni. Ti hogy láttak neki a szervezésnek?
Azért egy ilyen nagy volumenű eseménynek a szervezése az hosszadalmas és több összetevős, nyilván nem vagyunk magunkra hagyva ebben a tekintetben. Ugyanúgy, mint hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülésének is volt már Egerben kétszer is nagy vándorgyűlése, ott is már egy kis rutint szereztünk. Így az idei évben is számítunk az országos szervezetnek a támogatására, nyilván forrás és szervezési munka tekintetében is, de ami elsődlegesen a mi feladatunk, hogy itt egy olyan háromnapos programot biztosítsunk az ország bármely részéről érkezőknek, ami felejthetetlen lesz számukra. Egert én azt gondolom mindenki szereti, nagyon vágynak ide hozzánk, úgyhogy a szakmai előadásokon, workshopokon túlmenően szeretnénk nekik olyan szabadidős programokat biztosítani, amivel tényleg úgy térnek haza, hogy ez egy fantasztikus három nap volt számukra.
Vissza akarjanak jönni, és továbbadják az üzenetet, hogy Egerben mindenképpen érdemes ellátogatni. Egyébként te hogy gondolsz a városra? Tehát, hogyha mondjuk jön egy ilyen szakmai gyűlés, vagy bárki ismerős könyvtárosok közül, legyen így, hagyjuk meg ezt a keretet, akkor mi az, amit te beválogatnál? Tehát, ami személy szerint neked olyan Egerről, ami nagyon fontos, és mindenképpen szeretné továbbadni valakinek, hogy ő is lássa.
Nyilván én elfogult vagyok a liceummal kapcsolatban. Egyébként tényleg sok nem ismerik, sőt, mondhatom, hogy az egyetemi dolgozók közül sem mindenki ismeri a liceumot magát. Mondhatom például a csillagvizsgáló fantasztikus programjait, és egyáltalán az, hogy meg lehet tekinteni a Camera Obscurát, vagy a teraszról a várost. Nem mindenkinek természetes ez a dolog. Van, aki még abszolút nem járt fönn a toronyba, tehát azt gondolom, hogy ezek olyan kuriózumok, akkor az előbb említett barokterem, amely mindenképpen családi programként is azt gondolom, hogy kötelező elem, tehát egyértelműen a liceumban irányítanám a látogatókat, de egyébként én Egerrel önmagával kapcsolatban elfogult vagyok. Én annak idején ide jártam gimnáziumba, és az egyetemi éveimet Debrecenbe töltöttem. És bár nagyon szerettem Debrecent, és nagyon sok baráti kapcsolatom fűződik Debrecenhez, nagyon sokat köszönhetek az egyetemnek, de mindig vágytam ide vissza, úgyhogy az elmúlt 27 évem már egyetemi munkatársként azt gondolom, hogy elválaszthatatlan Egertől. Tehát ennek a városnak olyan hangulata van, hogyha az ember nem megy sehová, úgy értem, hogy nem konkrét intézménybe vagy programra megy, csak egész egyszerűen végsétál ezeken a barokk utcákon, az már egy olyan élmény, olyan feltöltődést jelent, ami én azt gondolom, hogy semmivel nem összehasonlíthat.
Volt egy mondatod egyszer egy interjúban, amikor azt mondtad, hogy azért szereted a liceumi könyvtárat, mert ennek a könyvtárnak lelke van. Szeretném, hogyha erről egy picit többet mondanál nekünk.
Igen, ezt már többször elmondtam, és tényleg én azt gondolom, hogy ez talán a módtunk. Említettem, hogy nekem a könyvtár egy közösségi térként jelenik meg a szemem előtt minden esetben, tehát nekünk nagyon-nagyon fontos a segítségnyújtás, az, hogy támogassuk a hozzánk fordulókat, de vonatkozik ez a könyvtáros kollektívára is. Akár az, hogy Feriékkel egy baráti kapcsolatot ápolunk, akár az, hogy bármelyik kollégám tényleg olyan boldogan jön be minden nap dolgozni, hogy egy olyan közösségben tehetjük mindezt, ami pótolhatatlan számunkra. És ez a mondat, ez egy volt professzorunktól származik, aki nagyon sok helyen járt a világban, és elmondta, hogy látott nagyon felszerelt, nagyon modern, minden szempontból tökéletes könyvtárakat, de ő még ilyennel nem találkozott, mint a miénk, és azt mondta, hogy ha ide valaki belép, akkor ez kell, hogy érezze, hogy ennek a könyvtárnak lelke van, és valóban egyszerűen elhivatottak vagyunk ebbe az irányba, hogy szeretettel fogadjuk a hozzánk fordulókat. Egyébként mindegy, hogy személyesen, e-mailben vagy telefonon fordulnak hozzánk, ezt próbáljuk átadni, ezt a lelkületet, és nagyon bízunk abban, hogy senki nem távozik tőlünk úgy, hogy nem kapott a kérdéseire vagy a kéréseire választ tőlünk.
Akkor mondhatom azt, hogy abszolút szolgálatként éled meg a munkádat?
Abszolút. Ez teljesen így van. Ez számomra egy hivatás. Származik egyrészt a szülői mintából, mindkét szülőm ilyen közegben dolgozott. Édesapám ő erdőtelekközségnek volt a vezetője 17 évig, én onnan származom. Édesanyám a kereskedelemben dolgozott. Mindkettőjüktől ezt láttam, ezt az áldozatkészséget, ezt a mindenek fölött a partner, akivel éppen foglalkozni szeretnének. Sokszor szokták tőlem kérdezni, hogy miből törekezem. Nyilván vannak az embernek kapaszkodói, hobbiai, egyebek, de arra kevés időt fordítok, mert egyébként egy-egy sikeres segítségnyújtás az többszörös erővel tölt fel, és ez nagyon jó érzés, és ugyanezt képviselik a kollégáim is.
Azért ez szerencse, hogyha így egymásra tudtatok találni.
Én azt gondolom, hogy a kollektíva vonza magához ezeket az embereket. Nagyon jó arányban vannak a tapasztalt és a fiatal kollégák. Egyszerűen annyira jó összhangban van mindenki. A fiatalabbak is olyan tisztelettel fordulnak az idősebbek felé, de ugyanez a tisztelet megvan a fiatalabb kollégák felé is, hogy nagyon jól összeadódnak a tapasztalatok és az új szemléleti szempontok. Úgyhogy valóban én talán erre vagyok a legbüszkébb, hogy ilyen csapatom van.
Mennyiben más igazgatóként dolgozni?
Jóval több felelősségem van, amit megint csak nem teherként élek meg, inkább lehetőségként. Tehát több módon tudok segíteni, akár a kollégáimnak, akár a olvasóinknak, az egyetemi munkatársaknak, bárkinek, aki hozzánk fordul. Gyakorlatilag kinőtte vagy túlnőtte magát az a kezdeti időszak, amikor olvasószolgálatban könyvtárosként dolgoztam, ezt folytattam tovább, csak vezetői feladatokkal kibővítve. Én a mai napig nagyon nagy örömmel végzem ugyanazokat a feladatokat a kollégáimmal együtt, tehát ugyanúgy beülök, ha ügyeletben kell lenni valamilyen esemény kapcsán. Szeretek vissza vedleni, úgymond olvasó szolgálatos könyvtárosnak, de nagyon jó csapatépítő programok, amikor a B épület alak sorában a raktárat pakoljuk, és ott egy kicsit számkivetetként, de összhangon rendezzük a raktári állományt. Úgyhogy ezek mind nagyon kalandos dolgok. Azt gondolom, hogy egy ilyenfajta szoros együttműködés nélkül ez nem működhetne. Tehát nem lehet vezetőként fentről nézni egy-egy munkafolyamatot, ez csak így közösen együtt lehetséges.
Milyen terveitek vannak? Ugye egy pár dolgot említettél a programokkal kapcsolatban. Van-e valami, ami kifejezetten szívügyed, amit különösen szeretnél megvalósítani, vagy szeretnétek megvalósítani?
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem is kell, hogy az én szívügyem legyen, hanem a kollégák napról napra hoznak olyan új ötleteket, olyan új nézőpontokat, amiben látunk fejlődési lehetőséget. Említettem a szakmai kapcsolatunkat, például ugye az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének most fogunk egy fejlesztést mi megvalósítani, ami számunkra egy óriási segítség lesz, tehát a mi felületünkön fog megjelenni majd ennek az országos szervezetnek a hírlevele, de említhetném az újjá alakult Hevesvár megyei honismereti egyesületet, amelynek most mi terveztük a logóját, én magam is elnökségi tag vagyok, helyszínt adunk a rendezvényeknek, és természetesen a kutatás minden formájához biztosítjuk a lehetőséget, de számtalan ilyen van még függőben, ezek azok, amelyek most az elmúlt napok valóban realizálódtak tulajdonképpen. Talán pont ez a szakmánknak a szépsége, hogy nem egy megszokott mindennapi rutinnal élünk, hanem minden egyes naphoz valami olyan változást, olyan feladatot, olyan kihívást, ami örömmel tölt el minket, és fejlődésre ad lehetőséget.
Nem nehéz egyébként a folyamatos változó világban nektek is mindig változni? A különböző kihívásokkal, elvárásokkal együtt haladni, azoknak megfelelni?
Én nagyon szeretem. Van, aki nehezebben viselni, nyilván ez szerintem ez abszolút emberi
személyiségfüggő,
így van. De csak ha az elmúlt években az egyetemi változásokat említem, hogy főiskolából egyetem lettünk, egyetemből katolikus egyetem lettünk, mindeközben kampuszok jöttek, mentek, szó szerint tényleg más városokkal kellett olyan adminisztratív és működési gyakorlatot kialakítani, ahol ugye fizikai távolság is akadályozta mindezt. Most már ugye csak Jászberényel vagyunk ilyen kapcsolatban, de ott is azt gondolom, hogy nagyon jó az együttműködés. Tehát, hogy mindezek okozhattak volna nálunk olyan törést, ami esetleg visszaveti a munkatempónkat, korán sem így volt. Tehát ott is azzal kezdtük, hogy az emberi kapcsolatokat kialakítsuk, és ezek mai napig megmaradtak. Sőt, nyilvánvalóan, ha nem is egy fenntartó alatt, de azért szakmai kapcsolatok is megmaradtak ebből, tehát van mindenféleképpen hozadéka ezeknek a változásoknak. Én azt gondolom, hogy bárki bármilyen területen dolgozik, nem kerülheti ki ezeket a változásokat. Nyilván van, ahol egy kicsit intenzívebb, mint ahogy nálunk is, de abszolút kezelhető. Vagy például említhetném még a COVID időszakot, az is egy nagyon kritikus időszak volt mindenki számára. Nagyon nehezen éltük meg. Ezt is csak úgy lehetett szerintem kezelni, hogy mindeközben emberek maradtunk, és ápoltuk ezeket a kapcsolatainkat. Én például meg lettem bízva az Egyetem Járványügyi Bizottságának vezetésével, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag tényleg 0-24-es időtartamban nekem telefonokat kellett fölvenni, tartani a kapcsolatot, a lelket a kollégákban, adminisztrálni, minisztérium felé jelenteni, minden, amit el tudsz képzelni. Azt is kérdezték, hogy fér még bele, és egyszerűen az, hogy meg tudtam nyugtatni valakit, el tudtam intézni valamit, bármivel tudtam segíteni, az egy olyan pozitív töltetet jelent, ami visz tovább.
Ez megint a szolgálat, nem is a segítségadás.
Így van.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és válaszoltál a kérdéseinkre. További sok sikert kívánok a munkátokhoz, és nagyon a munkádhoz szeretettel.
Nagyon kedves, köszönöm szépen a lehetőséget, és bízom benne, hogy még többször tudunk majd jó dolgokról beszámolni.
Kedves hallgatóink, Oszlánci Krisztinával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittelpál könyvtárának főigazgatójával beszélgettünk, aki a Magyar Kultúra Napján ProAgria szakmai díjban részesült. Megismételtük februárban készült műsorunkat. A Tittelpál könyvtár egyébként rendezvényeire is várja a hallgatókat. Május 14-én 17 órakor Botanikai Illusztráció a Mesterséges Intelligencia korában címen nyílik meg az Ez is én vagyok kiállítás sorozat legújabb tárlata, amely dr. Jana Táborská, a növénytani és növényélettani tanszék tudományos munkatársának alkotásait mutatja be. Ha tehetik, nézzenek be önök is. Kedves hallgatóink, köszönve megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is további kellemes rádiózást kíván a bemondó Klész Beáta.